Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tisza-es törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett táras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üzenet, hogy franciául kérjem langyos üzemet, el nem feledem, je n'ai point de peine, excepté que je t'aime. Rám köszön a város, bonjour, monsieur, a könnyeken átlátom, hogy milyen könnyű, el nem feledem, je n'ai point de temps, excepté que je t'aime.
Csendes kis kávézó teraszán, szűk utcák árnyékos oldalán,
macska kő a lépted, ahogy minden utca sarkon magad árulod, el nem feledem, je n'ai point de temps, excepté que je t'aime.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban először az Egri Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult a Nő az Esély programról hallhatnak. Ezután a HPV vírusról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, Sallai Zsuzsát, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Szeretettel köszöntöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
Beszélgetésünk apropója pedig a létesülő bölcsöde, hiszen hamarosan birtokba vehetik majd a gyerekek ezt a bölcsödét. Mi indokolta ennek a bölcsödének a létrejöttét?
Alapvetően első szempontunk az volt nyilván, hogy a fiatalabb családos, kisgyermekes munkavállalóink egy biztonságos munkahelyhez közeli környezetbe vissza tudják hozni a gyermekeiket, amikor szándékukban áll visszajönni dolgozni, és azért mindig van egy bizonytalanság, hogy van-e a bölcsödében férőhely, helyileg mennyire tudják megközelíteni, és ezen próbáltunk segíteni azzal, hogy a munkavállalóink számára egy biztonságos, családias, közeli helyet tudjunk adni, ahová visszahozhatják a gyermekeiket, és így a munkába való visszaállásuk könnyebbé, biztonságosabbá, egyszerűbbé válik.
Mit teszi lehetővé ennek a bölcsödének a létrejöttét azon túl, hogy az igény megvan rá?
Az igény megvolt a kórház részéről, és szerencsére összetalálkozott egy lehetőséggel, és így uniós forrásokat és magyar állami támogatást is igénybe véve több mint 66 milliós támogatással el tudjuk indítani ezt a bölcsödét közel a kórházhoz, gyakorlatilag 20 méterre a kórháztól, a meglévő dolgozói szálunk aljában tudjuk kialakítani. Itt maximum 16 gyerek számára tudunk két csoportban helyet biztosítani, illetve egy kis játszókertet is ki tudunk számukra alakítani, és így lehetőség nyílik, nyilván a kórháznak is hozzá kell tenni a maga anyagi és erőforrás kapacitásait, de azon túl, hogy a kisgyermekeknek elhelyezést biztosítunk, még munkahelyet is teremtünk, hisz ide kisgyermeknevelőket és dajkákat is tudunk majd felvenni.
Hogyan kell elképzelni, van-e már elképzelés arról, hogy hogyan fog majd belülről kinézni, vagy elkezdődtek-e ott a belső munkák már?
Elkezdődtek, sőt, nagyon is aktívan zajlanak a belső munkálatok. Két nagy csoportszobánk lesz egy melegítő konyha, hiszen arról nem beszéltem, hogy a kórháznak saját főzőkonyhája van, és a kórház saját főzőkonyhája tud majd biztosítani a gyerekeknek is megfelelő, egészséges étkezési lehetőséget, amit a melegítő konyhán majd a bölcsődei dolgozók meg tudnak melegíteni. Lesz babakocsi tároló, lesznek irodahelységek, és ahogy mondtam, egy játszókert is kialakításra kerül a kórház kertjében.
Hogyan lehet majd megközelíteni ezt a területet? Milyen szempontból érdemes jönni, vagy hol lesz a bejárat, tehát a nővérszállónak a bejáratán keresztül?
Igen, a dolgozói szálló bejáratán keresztül egy külön kaputelefonos rendszert biztosítunk majd a szülők számára, ahol be tudnak jönni, és ezzel is megakadályozunk azt, hogy másfajta átjárás ott legyen, tehát csak a szülők és az oda jövő gondozó nők tudnak majd bejönni. Parkolóhelyek a kórház területén vannak, illetve átmenetileg néhány parkolóhelyet tudunk biztosítani, amik kiteszik vagy kiveszik a gyermekeket a bölcsöde előtt is, tehát ez elég korlátozott, de a parkolóház ott van a sarkon.
Hogyan fogadták a dolgozók magát a hírt, hogy létesül ez a bölcsöde?
Természetesen örültek neki, gyűjtjük is már a jelentkezőket, már közel egy éve tudjuk, hogy szeptemberben indul, ezt erről nem beszéltem még, tehát szeptember indulással tervezünk. Szeptemberben indul a bölcsödénk, gyűjtjük a jelentkezőket, folyamatosan jelentkeznek, de én azt gondolom, hogy igazából anyaként is így gondolom, a valós jelentkezés akkor lesz majd, hogyha be tudjuk mutatni azokat a gondozónőket, akik a gyerekekkel fognak foglalkozni, megismerik, és hát most egy csoportnyi gyerekünk van már, aki jelentkezett, de még egy csoportnyi gyereket fogunk tudni fogadni.
Azért ez nagyon fontos a kórházi dolgozók számára, hogy tulajdonképpen egy nagyon közeli intézménybe tudják majd vinni a gyerekeket, de nyilván az is nagyon fontos nekik, hogy a környezet az végülis házon belül van.
házon belül van, a távolság abszolút, tehát ott tudják maguk mellett szinte a gyerekeiket, és ami még egy nagyon fontos, amit nem említettem, hogy munkarendhez igazított rugalmas nyitvatartást biztosítunk, tehát majd a gondozónők egy csúsztatott munkarendben fognak dolgozni, az egyik héten az egyikőjük jön korábban, a másik héten a másikójuk jön korábban, és akkor aki későben, ő meg tovább marad, és akkor így nem kell azon se izgulni, hogy jaj, ha nem érem el a buszt, vagy nem érem el a vonatot, akkor mi lesz a gyerekkel, aki ott utolsónak várakozik a csoportban. Én is egészségügyi dolgozóként nagyon sokszor megtapasztaltam azt, amit a három gyerekem állandóan minden intézményben a legelső volt, tehát nyitásra behordtam őket, és most így felnőttként mindig kérdezem, hogy ez őket mennyire frusztrálta, hogy mindig elsők voltak. Ugyan bölcsödések nem voltak, de óvodába, iskolába valóban ők nyitották. Itt most igazodunk egy rugalmas nyitvatartással a dolgozóink munkarendjéhez.
Ami azt jelenti, hogy 6 órától lesznek nyitva?
Így van.
Egészen?
6 órától délután 4 óráig leszünk nyitva. Azért nem tartunk tovább nyitva, mert ugyan a jogszabály lehetővé tenni a 12 órás nyitvatartást, de pedagógusként, anyaként is azt gondolom, hogy egy bölcsödéskorú gyermeknek a 12 órán át való közösségben léte az semmilyen szempontból, sem mentálisan, sem egészségileg nem biztos, hogy egy nagyon szerencsés, úgyhogy ezért egy 6-tól 4-ig való nyitvatartásban gondolkodunk most.
Eszembe jutott, hogy akkor a beszoktatás is biztos majd tulajdonképpen kényelmesebb lehet, hiszen át lehet akár menni, korábban el lehet hozni a gyereket, úgyhogy remélhetőleg ez is fontos szempont nekik.
Így van, illetve ha ne adj Isten, ugye egy ilyen kicsi gyereknél bármi történik, napközben beállázasodik, bármi probléma történik, akkor egy-két percen belül ott tud érte lenni a szülő, de uram, bocsá, én még azt se tartom nagyon lehetetlen dolognak, hogy ebédszünetbe átszalad és megöleli.
Kik tudják igénybe venni majd, ki számára nyitott ez a lehetőség?
Minden dolgozónk számára nyitva tartjuk a lehetőséget, érkezési sorrendben, tehát jelentkezési sorrendben töltjük föl a létszámot, értelemszerűen a betöltött 3 éves korig, tehát óvodás korig tudjuk fogadni, óvodára történő felkészítést elvégzik a pedagógusaink, és egészen betöltött 3 éves korig bárki jelentkezhet, aki az intézetünk dolgozója.
Említette, hogy szeptemberi nyitást terveznek, akkor már így a pedagógusok van. Meg is vannak, ki lettek választva?
Folyamatában van a kiválasztás, már gyakorlatilag egy hónapja zajlanak a meghallgatások, nagyon-nagyon sok jelentkező van, tehát meglepően sok, szerintem 30-40 önéletrajzunk biztos van, aki jelentkezett ezekre a pozíciókra. Úgy gondolom, hogy először a bölcsődevezetőt választjuk ki, és utána majd a beosztott munkatársakat a bölcsődevezetővel már közösen, hogy fel tudjuk közösen építeni azt a kis munkacsoportot, aki együtt dolgozik a gyerekeknek a fejlesztésén, nevelésén, gondozásán.
Mit gondol, hogy mi indokolja ezt a népszerűséget? Talán az, hogy maga a kórház és a kórház szelleme?
Hát jó lenne ezt hinni, de nem feltétlen gondolom, hogy ez van mögötte. Inkább azt gondolom, hogy mivel helyileg az Eszterházy Károly Főiskola képez kisgyermeknevelő és gondozókat, itt sok a kiáramlás, tehát sokan kapnak ilyen jellegű végzettséget, és ugyan nem tudom, hogy mennyi a munkaerő felvétel, de gyanítom, hogy inkább itt erről van szó, tehát több a végzett, mint a hány munkahely rendelkezésre áll. Úgyhogy ebben is azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy tudunk akár frissen végzett pályakezdőknek is munkalehetőséget biztosítani.
Említette, hogy a dolgozók számára nyitott a lehetőség, tehát hogy igénybe vegyék a gyermeküknek ezt a lehetőséget. A Nő az Esély programban résztvevők, ők szintén akkor igénybe tudják majd venni? Hol tartunk most?
Ó, természetesen, hát ez is egy nagyszerű lehetőség nekik, hiszen már az interjúnál, amikor interjúztattuk őket, nagyon sokukban felmerült a kérdés, hogy neki kisgyermekük van, messziről jönnek, hogy tudják megoldani. És már akkor említésre került, hogy hamarosan munkai bölcsödét fogunk indítani, és aki messziről jön, és ez lenne az akadálya, annak ez ne legyen, hiszen ők is ide tudják hozni a gyermekeiket. Egyébként is ez most, tehát minden új nekik, új beilleszkednek, tanulnak, dolgoznak, és talán egy kicsi megnyugvást ad ebbe a sok újdonságba, hogyha a családjuk, a gyermekeik egy biztonságos, fejlesztő, jól kialakított környezetben mellettük lehet, vagy a közelükben, inkább ezt mondom.
Akkor volt, aki kifejezetten emiatt vállalta el végül a lehetőséget?
Ezt nem tudom, hogy kifejezetten emiatt, de biztos, hogy ez is egy szempont volt.
Hol tart most a program, hiszen elindult akkor? Hogyan látják most, mennyien maradtak, jöttek, mentek az emberek, vagy stabilan ugyanaz a csapat?
Igen, bő egy hónap van mögöttünk, ami nagyon sok pozitív tanulsággal szolgált. Először is elkezdtük az elméleti oktatásukat a hölgyeknek, és hihetetlenül érdeklődőek, tehát az oktatási csoport gyakorlatilag szuperlatívuszokban beszélget róluk, érdeklődőek, tanulnak, túl vannak az első vizsgán, mindnyájan sikeresen teljesítették az első vizsgát, felkészültek, ügyesek voltak, tudtak mindent, amire szükségük volt, illetve most már elkezdték a gyakorlati munkát is.
Ez az igazán izgalmas.
Igen, tegnap volt az első megbeszélésem a mentorokkal, és a mentorok is nagyon pozitívan nyilatkoztak. Igyekvőek, sok újdonság van, de az, hogy van egy mentor, aki fogja a kezüket, illetve megelőzte egy elméleti oktatás, így egy kicsit stabilabban, biztosabban tudnak kezdeni. Sok félelmük van, sok bizonytalanságuk van. Jövő héten pszichológust kértünk meg, hogy foglalkozzon velük, hisz az ő kultúrájukban a halálnak is egy más értelmezése van, így, hogy halottakkal, halott ellátásban is közreműködnek, ez nagyon megrázta őket, nehezen fogadják, úgyhogy jövő héten, hétfőn pszichológus fog velük foglalkozni, egy kicsit segítünk ennek a feldolgozásában. Nagyon érdekes, hogy nehezen illeszkedtek abba is be, hogy mosdatni kell adott esetben ellenkező nemű beteget, vagy annak a mosdatásban részt venni. Ezt is szép lassan, fokozatosan segítjük őket abban, hogy ennek a nehézségeit, akadályait is leküzdjék. De igyekeznek, mi örülünk nekik, örömmel fogadjuk, és akinek nem találkozott az elképzelésével, vagy megijedt, természetesen van lemorzsolódás, 6 hölgy ment el, és ma volt az újabb 6 hölgynek a beiktatása, akik a 6 eltávozott munkatársunk helyére jön, úgyhogy ők jövő héten, hétfőtől kezdik el, bepótolják természetesen az elméleti anyagot, pótlólag levizsgáznak, és akkor ők is kezdik a munkát. Úgyhogy lesz valamilyen fajta fluktuáció, erre számoltunk is, de akik bent maradnak, azok a nagyon, nagyon pozitív a tapasztalatunk, nagyon örülünk nekik.
Thank you.
kedves hallgatóknak érdemes egy kicsit felidézni magát a programot, hogy mi is ez azoknak, akik talán nem hallgattak minket a múltkor, hogy ugye ez a program kifejezetten a hátrányos helyzetű roma nők segítésére szolgál. Beszéljünk egy pár mondatot arról, hogy mi is ez a program.
Igen, tehát ez is egy uniós projekt, aminek az elnevezése a Nő az esély. Ez munkanélküli roma nők számára nyit munkalehetőséget többek között egészségügyi intézményben. Ebbe mi belépve vállaltuk 17 roma munkanélküli asszony fölvételét és képzett segédápolóvá történő kiképzését, továbbá legalább 2 évig tartó alkalmazását, mint munkavállaló.
Azokból, akikből most fel lett töltve ugye a hiányzó 6 pozíció, hol tartunk most a sorban, tehát hogy mennyi ilyen várakoznak még, ha esetleg még lemorzsolódás lenne?
Most jelenleg mindenki, aki jelentkezett, meghallgattuk, abból ezt a 6-ot tartottuk alkalmasnak, akiket be tudunk integrálni, úgyhogy most több várakozó nincs, akit még nem hallgattunk meg. Nyitottak vagyunk, aki még most is bármikor lehet jelentkezni a Nő az esély programba, aki úgy érzi, hogy ebben szívesen részt venne, és ahogy van üresedés, behívjuk a jelentkezőket, és meghallgatjuk. Tehát ezúton is mondom, hogy aki erre érez kedvet és elhivatottságot, hogy egy kórházban, mint képzett segédápoló munkavállalóként dolgozzon, várjuk szeretettel.
Hogyan érzik magukat a gyakorlatban a betegek között, és a betegek hogyan fogadják az ő segítségüket?
Kezdem a betegek oldaláról, hisz nekem mindig a beteg az első ebben az esetben is. A betegek azt érzik, hogy 2 segítőkézzel több van körülöttük. Tehát, hogyha az ágybani mozgásban kell segíteni, a reggeli mosdatásban kell segíteni, most már szakdolgozói segítséggel diétát is osztanak a hölgyek. Előbb jutnak hozzá a reggeliükhöz, az ebédjükhöz. Előfordul, hogy több lehetőségük nyílik az ágyban való mozgásra, vagy a fölkelésnél a gyógytornásznak is tudnak segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a betegek csak azt érzik, hogy ebben a nagy-nagy ápolóhiányban, amit sokszor sajnos a betegek érzékelnek először, hiszen ha egy ápolóra 30 beteg jut, nyilván nem tud mindig ott lenni, és így, hogy ott vannak a képzett segédápolók, mindenképpen segítséget jelent a betegnek. Előbb ér oda hozzá valaki, előbb tudja megkérdezni, hogy miben tud segíteni.
Hogyan viselkednek a gyakorlatban, mennyire tudják felvenni a fonalat, a ritmust, a munkarendet például?
Talán legnehezebb a munkavilágába visszailleszkedni, tehát ott is kell egy fokozatosság. Meg kell tanulják, hogy minden reggel időben el kell indulni, föl kell kelni, be kell érni, szoros munkarend van. Ilyen kedves, megmosolyogtató attitűd, tegnap a mentorok mesélték, hogy elindultak reggel a betegek fürdetésével, mosdattak egyik betegtől a másikig, majd a új munkavállaló hölgy megkérdezte, hogy jó, de mikor van szünet? Tehát, hogy ezekben ilyen egészen más munkaterületről jöve, vagy korábban a munkavilágában nem beilleszkedve, ezeket is meg kell tanulni, hogy bizony a betegellátásban nincsen szünet. Az egy 24 órás munka, amíg a beteg itt van, a beteg érdeke az első, és csinálni kell. De én azt gondolom, hogy aki igyekszik, ott nem lesz probléma. Szép lassan megszokják, hogy a szabadság az nem úgy van, hogy ma nem jövök be, és akkor úgy gondolom, hogy szabadságra mentem, hanem azt előre kérni kell, ha táppénzre mennek, akkor azt jelenteni kell, hogy milyen okból ők, vagy a gyermekük betegsége miatt maradnak otthon, de ezekben segítjük őket, erre való a mentor.
Hogyan alakulnak a mentor-mentoráltak közötti kapcsolatok a nap folyamán, akár a munkamegosztás?
Hát a munkamegosztásról még nem nagyon tudunk beszélni, hiszen mondom, egy hónap van mögöttünk, tehát alapvetően tényleg még a tanításnál tartunk, az elméleti és a gyakorlati tanítás. Megmutatják a mentorok sokszor, többször, és most ott tartunk, hogy amit már többször megmutattak, azt csinálják együtt, közösen. De ettől nem is fogunk eltérni, tehát mivel ők képzett segédápolók lesznek, mindig szakápoló felügyelete mellett fognak dolgozni.
Említette, hogy a mosdatás az egy kritikus pontja talán ennek a feladatvállalásnak, de mitől félnek talán még ezen kívül?
Félnek az ismeretlen szavaktól. Ugye az, hogy hogy ortopédia, hogy onkológia, hogy hospice, hogy traumatológia. Ez nekünk általánosan minden nap használt szókészlet, ami föl sem merült bennünk, hogy nekik egy teljesen idegen szókészlet, aminek nem tudják, hogy mi van mögötte. Úgyhogy arra is külön figyelmet fordítottunk, hogy volt egy olyan napunk, hogy szómagyarázat. Tehát amivel osztályokon találkoznak, infektológiai osztályt. Nem értettük először, hogy aki az infektológiai osztályra volt beosztva, az egyáltalán ő oda nem megy, be se teszi a lábát, és aztán rájöttünk, hogy azért, mert nekik úgy volt a kis papírjukon ez leírva, nyilván igyekeztek a kollégák a magyarul használni a szót, és az infektológia az a fertőző osztály, és ők úgy gondolták, hogy ott majd valami fertőző betegséget fognak kapni, de ez nagyon egyszerűen át lehetett hidalni azzal, hogy elmondtuk, hogy ott vannak a legnagyobb védelemben, hiszen ott készülünk arra, hogy a betegnek akár légúti, akár enterális fertőzése van, tehát ott tudunk a legjobban vigyázni. Még ha felszállok a buszra, akkor nem tudom, hogy a mellettem levőnek, aki a buszon ül, van-e valamilyen légúti fertőző megbetegedése, és nem maszkba és kesztyűbe és védőfelszerelésbe ülök a buszon. És akkor ezen nagyon rövid úton, hogyha észrevesszük, hogy mi a probléma, akkor azon tudunk segíteni.
Félnek akkor egyébként attól, hogy a kórházban valamilyen fertőzést elkapnak, betegséget hazavisznek, vagy ez nem jellemző?
Félnek. Igen, alapvetően megvan ez az egészséges félelem, ami teljesen természetes. Ez a mi dolgunk, hogy elmondjuk az egyéni védőfelszerelések használatát, a kézhigiénét megtanítjuk nekik, hogyan tudják a kezüket fertőtleni, mikor kell fertőtleníteni a kezüket. Tehát az önmaguk védelme, amit az elején említettem, hogy már túl vannak az első vizsgájuk, az a foglalkozás egészségügy, munkaegészségügy volt, tehát pont arról szólt, hogy önmagukat hogyan tudják védeni egy kórházi környezetben, egy betegellátási környezetben. Tehát ebből vizsgáztak először.
Ha már a vizsgákról szó van, milyen területről kellett nekik számot adni?
Ez volt az első vizsga lehetőség, tehát munkavédelemből. Még nagyon az elején járunk, egy hónap, alig több, mint egy hónapja tanulnak, dolgoznak, úgyhogy nem is akarunk, nincs is szándékunkban nagyobb léptékkel haladni. Fontos, hogy szépen lassan, amit elméletben meghallgatnak, például a kézhigiéne, az egy nagyon komoly szelete az egészségügynek, a kézhigiénét megtanulták elméletben, gyakorolták a skill laborban, hogyan kell kezet fertőtleni, hogyan kell mikor kell, hogyan kell, milyen fertőtlenítőszereket kell használni, jelente az számukra bármiféle veszélyt, nem tudom én, mérgező-e, vagy kiszárad-e tőle a bőrük, tehát nagyon sok mindenre ki kellett élni, és majd, amikor ezt megtanulták, elméletben gyakorolták a skill laborba, akkor kimentek az osztályokra, és ott a valós környezetben is már használják, és megcsinálták, és majd ugye a vizsga meg majd csak ezután, tehát mindent nagyon fokozatosan, óvatosan, szép lassan lépésről lépésre igyekszünk bevezetni, hogy megtanulják, és megszokják, és használják, alkalmazzák.
Banálisnak tűnhet a kérdés, de a mai világban a műköröm és a géllakkok világában is az ékszerek használata. Na most itt tegyük egy kicsit akkor ezt is, ha már kész higiéne helyre, hogy akkor hova tűnnek ezek.
Igen, hát erre már az interjún fölhívtuk a figyelmüket, tehát már az interjún, akinél láttuk, hogy nagyon gyönyörű, szép ilyen épített körmök, meg géllakkok, meg nem tudom, különböző díszítő eljárások, meg ékszerek voltak, ott elmondtuk, hogy a betegellátás során ezeket nem lehet használni, alkalmazni, hisz ezeknek a birtokában a kézfertőtlenítés hatékonysága nem megfelelő, úgyhogy ezt már ott elmondtuk, és aztán szépen lassan a gyakorlatban is megtanítottuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a kézhigiéne a szakma szabályainak megfelelően rendesen történjen, együttműködőek, és nagyon helyesen és jól csinálják.
Mi a helyzet akkor a ruházattal? Az ápolási szempontból mi az, ami fontos lehet?
Munkaruhát biztosítunk számukra, ezt is elmondtuk már az interjún, hiszen többeknek kérdés volt, hogy mibe kell majd dolgozni. Munkaruhát az intézet biztosít, és ami még egy nagyon fontos, hogy nem csak munkaruhát biztosít, hanem a higiénikus egészségügyi ruházatnak megfelelő mosatást is biztosítjuk. Tehát mindig tiszta, fertőtlenítő mosáson átesett munkaruhát minden nap kapnak a munkavégzéshez.
Hogyan tovább akkor? Milyen területről kell majd számot adniuk később? Mi a következő feladat?
Megyünk előre, ugye alapápolást tanulnak, és szépen a tanrendjüknek megfelelően haladva, úgy az elméleti, mint a gyakorlati képzést párhuzamosan oktatva megyünk, sok-sok órán és képzésen keresztül haladunk. Most ugye a legelső, az az újabb 6 hölgynek a felzárkóztató képzése lesz, hogy együtt tudjanak haladni, tehát jövő héten arra koncentrálunk, hogy akik az előző hónapból kimaradtak, most őket felzárkóztatjuk, és onnantól kezdve megint együtt megy a csoport.
És akkor hangsúlyozzuk ki még talán azt is, hogy lehet még jelentkezni, aki kedvet érez, annak nyitott a lehetőség.
Így van, várjuk a jelentkezőket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.
Műsorunk folytatásában a HPV vírusról kérdezi dr. Farkas Lászlót, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának vezetőjét, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Témánk pedig a HPV vírus, sokat beszélünk róla napjainkban, a védőoltásról, illetve a HPV vírus okozta betegségekről. Nos, milyen betegségeket okoz a HPV vírus?
Először is kezdjük azzal, hogy jelenleg körülbelül 135 típusát ismerjük a HPV vírusnak, ezeket számmal jelöljük. Ebből 30-40 anogenitális típus, ez azt jelenti, hogy a ánusz környékét a végbél környékén, illetve a szeméremtest környékén okoz elváltozást, és ebből 15-20 az onkogén vírus. Ez az onkogén vírus azt jelenti, hogy itt rák megelőző, illetve rákos elváltozásokat tudnak okozni. Ezek közül is ki kell emelnem a 16, HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősek. Ezen kívül vannak a non-onkogén vírusok, tehát a nem rákot, nem rossz indulatú megbetegedést okozó vírusok. Itt ki kell emelni a 6-os és a 11-es vírust, akik elsősorban okozzák a genitális szemölcsöket. Különböző szemölcsös kinövéseket, elváltozásokat, a terület pedig ugyanúgy a szeméremtesten.
Hol fertőződhetünk meg a HPV vírussal? Régen azt tartották, hogy szexuális úton terjedő vírus, ma már tudjuk, hogy nem csak szexuális úton terjed.
Azért azt kell mondanom, hogy elsősorban ma is a szexuális kontaktus az, ami elősegíti a HPV vírus terjedését. Tehát elsősorban a szexuális érintkezés, de természetesen mindenfajta más kontaktus is, ilyen a szeméremtest és a kéz érintkezése, vagy különböző szexuális játékoknál a száj és a nemi szervek érintkezése, illetve nem teljes egészében virgóknál csökkent, tehát amikor a szexuális aktus az nem behatolással történik, akkor csökken a HPV fertőzésnek a lehetősége, de egyébként például az újszülöttek is megfertőződnek a HPV fertőződött édesanyától is. Ezt nevezzük úgynevezett vertikális transmissziónak. Egyébként pedig a el kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni. Van egy tanulmány, ami kimutatja, hogy a lányoknak, egy angol tanulmányról van szó, hogy kollégiumban lévő lányoknak a 60%-a 5 év alatt HPV fertőzött lesz, és nem biztos, hogy szexuális úton történik ez a fertőzöttség.
Mit tehetünk a fertőzés ellen? Tehát meg tudjuk-e óvni magunkat?
Hát 100%-os okosságot nem tudok mondani. Természetesen a megfelelő higiénés szabályok. A szexualitásnak a kérdése nagyon fontos, ugye a megfelelő védekezés, a gumiószer használata, bár 100%-ig nem véd meg a HPV, pont az előbbiek elmondottak alapján. És a másik nagyon fontos még a megelőzés célja, a szexuális partnereknek a megfelelő megválasztása, hiszen tudjuk azt, ha valaki fertőzött HPV-vel, akkor az a társának természetesen könnyebben átadja.
Itt most ugye a felnőttekről beszélünk, de az imént pont arra tért ki, hogy még egy újszülött is megfertőződhet, ugye szülés útján az anyától. Ilyen esetben a picivel, az újszülöttel mi a teendő? Mit lehet tenni?
Hát ezt a neonatológusok témája, ez nem a nőgyógyászati, természetesen, ugye amikor ez megtörténik, akkor ők kivizsgálják és megfelelő kezelést alkalmazik, ez tünetileg kezelik a dolgokat jelen pillanatban.
Van egyébként gyógyszer a HPV vírus ellen?
Gyógyszer olyan értelemben nincsen, a szervezet immunitását, az immunvédekezését kell növelni, erre megfelelő gyógyszerek vannak, illetve a táplálkozással is, meg az életmóddal is a szervezet immunvédekezését kell növelni. Illetve, hogyha már kimutatott, akkor a lokális kezelés, vagy pedig a műtéti kezelés. Lokálisan különböző szerek vannak, amit helyi kezeléssel próbáljuk eltüntetni a humán papillomavírus.
Bár azt mondtam az elején, hogy ne beszéljünk a védőoltásról, hiszen arról már elég sokat beszéltünk, de bizonyára vannak már adatok arra vonatkozóan, hogy akik megkapták fiatal lánykorukba ezt a védőoltást, és már is az a kezdeni, hogy mikor indult el a HPV vírus elleni védőoltásoknak egyáltalán a népszerűsítése?
Hát ez már régen elindult, ugye az a lényege, hogy a védőoltások különböző HPV típusokra alakították ki. Voltak, amelyik 4 HPV típusra, most ott tartunk, hogy Magyarországon a fiatalokat, a gyermekeket 9 HPV vírus ellen oltjuk, úgynevezett az védőoltás ennyi antigén tartalmaz, hiszen a védőoltásban magának a fehérje, a kapszid van benne, nem legyengített vírusról van szó, és ez a kapszid, hogy bekerül a szervezetbe, ez váltja ki az ellenanyag termelést, és ez okozza a védelmet a későbbi fertőzéssel szemben. Tehát jelenleg 9 alkotó eleme van a védőoltásoknak.
És mennyi ideig nyújt védettséget?
Hát ezek még azért kimutatásra, vannak tanulmányok, amit azt mutatják már, hogy 10-11 év, és ma már az oltást a 9 és a 14 éves korosztály között kell elkezdeni alkalmazni, és minél fiatalabb az egyén, annál nagyobb az antitest, az ellenanyag válasz a védőoltásra.
Van egyébként életkor zárás, tehát mennyi az az életkor, amikor azt mondják, hogy már nem adnak be védőoltást?
Ahogy a tanulmányok, ahogy a tudomány ha fejlődik, úgy néz ki, hogy egyre kitolódott ez az életkor, gyakorlatilag most már közelíti a 60 évet.
Tehát a HPV vírussal, ha megfertőződik az egyén, legyen az akár nő, akár férfi, tehát milyen betegségeket okozhat? Kiemeljünk ki néhányat, amik a legfontosabbak.
Igen, akkor itt a szervekre kell, hogy lokalizáljunk, illetve el kell különíteni az onkogén és a non-onkogén vírusoknak a tulajdonságait, illetve amit okoznak. A non-onkogén, tehát a nem rossz indulatú elváltozásokat okozó vírusokat, ugye beszéltünk erről, kiemelném a 6-os, 11-est, ezek különböző szemölcsöket okoznak a szemérmtesten, ami nagyon kellemetlen tud lenni, ezek akár ökölni nagyságúra is meg tudnak nőni, bizony nagyon kellemetlen a mindennapi életben, és hát a kezelésük is nehézkes, sokszor műtéti kezelés szükséges. A onkogének közül pedig ki kell emelni a 16-os, 18-ast, illetve a 31-es, 33-as, 45-öst, és ezek egyrészt a szemérem testen, a vulván, a szemér a nagy ajkon, kis ajkon okoznak rák megelőző állapotot, illetve rákos elfalulást, a hüvelyben szintén, valamint a mészájon. Ugye a mészájon ki kell mondanunk, hogy a tudomány azt megállapította, hogy a rossz indulatú mészájdaganatok 99,7%-áért humán papilloma vírusok felelősek. Elsősorban az onkogének. Ezen kívül meg kell említeni még a nemi szervek szemölcseit, amit szintén ugye a 6-os, 11-es okoz, meg kell említeni a végbél nyílás környékén kialakuló, illetve végbélnyílás környékén kialakuló elváltozásokat, és meg kell említeni a fejnyak daganatoknál is, ugye ez megint a különböző szexuális szokások miatt alakulhat ki.
Amikor diagnosztizálják, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és mondjuk rossz indulatú maradjunk ennél, akkor mi ad reményt?
Tehát elsősorban meg szeretném mondani, hogy pont ezért valahogy a rák az nem egy rövid idő alatt alakul ki, hanem 10 év, mondjuk körülbelül 10-12 év alatt. A rák megelőző állapotban viszont 1-2 év alatt rák alakulhat ki. Ezért kell kiszűrnünk a kóros elváltozásokat, ezért kell járni szűrésre, ezért kell járni nőgyógyászati vizsgálatokra, ahol rák nőgyógyászati vizsgálat mellett onkocitológiai mintavétel történik, rákszűrés úgymond, és emellett ma már szinte kötelező a humán papilloma vírus szűrése.
Ez ingyenes ma Magyarországon?
Bizonyos helyeken, igen, most már ez elérhető ingyenesen. Tehát attól ugye most nagyon, igen, elérhető. Régebben ez kóros citológiához volt kötve. Tehát a humán papilloma vírust, amikor kiszűrjük, és annak megfelelően kell akkor az ellenőrzéseket. Ez már szakmai kérdés, hogy hány hónap múlva, mikor kell visszaívni kontrollra. Ha viszont már kóros elváltozást okozott, akkor szövettani mintavételt kell venni az adott területről, és a szövettan birtokában tudjuk eldönteni, hogy milyen kezelést kell alkalmazni, ez elsősorban természetesen műtéti kezelés.
Van-e arra vonatkozóan adatunk, hogy az országban mennyire hát sűrűn fordul elő az, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és ennek következményei vannak?
A tapasztalat azt mutatja, illetve az egyes tudományos feldolgozások, hogy egyre nő a humán papilloma vírus fertőzöttsége. Ez két okból is adódhat, az egyik, hogy gyakrabban eljárnak az emberek szűrésre, a másik pedig, hogy szűrjük egyáltalán a humán papilloma vírust, ami régebben nem fordult elő, nem történt meg, tehát hiába volt valakinek humán papilloma vírus fertőzése, nem tudott róla, csak nagy Isten később. A humán papilloma vírus tulajdonságát, azt, hogy ők rákot okoz, is fordítva fedezték fel, hogy a szövettanban a rosszindulatú daganatos ményaknál megnézték a szövettan, és kiderült, hogy a rosszindulatú daganatoknál a humán papilloma vírusok 99,7%-ban ott vannak. Illetve, hogy az onkogén vírusok 63,97%-ban szintén ott vannak, ugye a rosszindulatú daganatban. Talán a szexuális szabadosság is miatt, ami ugye más életmondforma, növekszik igen a humán papilloma vírus fertőzöttség.
Elhangzott műsorunkban először az Egri Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az Esély programról hallhattak, ezután a HPV vírusról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Beresz Renátát hallották.
Velem mosolygok én is, útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt, de ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. Úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. De még éljük át ezt az éjszakát, ölelj úgy, hogy utolszor hallanál. Szoríts meg, még erősebben, álmaimban majd dobog csendben. Holnap minden más lesz tán, holnap minden más lesz, tudom, de ma még a toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetném, túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út, sokat hibáztam és hazudtam, féltem, hogyha megismersz titokban, elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hang.